FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Gurulj be lassítva is. A Nemzeti Sport Rádió labdarúgás magazinja. Minden pénteken 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Valóban ez itt a Gurulj be lassítva is, a közmédia focival, labdarúgással foglalkozó podcastja Berkesi Judittal és Hajdubi Istvánnal. Jelenleg még ez utóbbit halljuk, de hamarosan Judit veszi át a főszerepet. Ugye a témánk az van bőven, véget ért a Magyar Labdarúgó Bajnokság első és másodosztályának is a szezonja. Ugye a bajnoki címet az első osztályban, a Fizligában a Győr szerezte meg, a másodosztály bajnoka pedig a Vasas lett, de följutott a Honvéd. Az már korábban eldőlt, hogy az első osztálytól búcsúzik a Diósgyőr, és a Kazincbarcika, a Ferencváros lett a második, az első osztályban a dobogóra pedig a Paks fért föl, a Konferencia Ligában pedig a negyedik helyezett Debrecen is indulhat. Ezek a száraz tények.
És a Vasas is feljutott.
Így van, hát a Vasas mint bajnok értelemszerűen. Ezek a száraz tények, és nagyon-nagyon sokan, nagyon-nagyon sokat beszéltek már arról, hogy mi miért történt. Ugye a szombati döntő mérkőzések óta azért eltelt majdnem egy hét. Közben a közmédiában a rangadó gála is lebonyolódott, Judit volt a műsorvezetője annak, és hát ezért aztán most ne is azt elemezzük szerintem elsősorban, mert arra azért utaltunk, hogy milyen forgatókönyvek lehetnek a végén, és mindenki tudja, hogy az a forgatókönyv valósult meg, hogy a Győr nem engedte ki a kezéből a bajnoki címet, noha a Ferencváros a saját mérkőzését megnyerte, természetesen erről is beszélhetünk. De hogy eltelt néhány nap, és te találkoztál ennek a bajnokságnak a szereplőivel, a legjobb játékvezetővel, a legjobb edzővel, játékossal, az év felfedezettjével, külön ugye Sportemberek podcastban Borbély Balázzsal egy hosszabb interjú, hogy bennük ez hogy csapódott le, mit láttál rajtuk, mert most olyan oldaláról is talán ezeket a sportembereket megismerhetted, ami nem a pálya szélén egy futtában készült 2-3 perces interjú egy meccs előtt vagy meccs után.
Én nagyon szerény és alázatos fiatal embereket ismertem meg bennük személyesen, hát azért valakivel már találkoztam, vagy még készült is interjú. Vitális Milánnal, leginkább a válogatott bemutatkozása után tudtunk beszélgetni, de nagyon szimpatikusak voltak, ezt őszintén mondom, nem voltak megijedve a nagy stúdiótól és kameráktól, mert azért ez nekik egy szokatlanabb közeg, ezt is sokszor szoktam mondani, a pályaszéle az az ő világuk, vagy a gyep, és ez így is van rendjén. De én azt látom, hogy jó értelemben mondom, hogy nagyon tudatosak a karrierépítésükben is, és ez kihatott itt ezekre a beszélgetésekre, és ami nagyon fontos, ugye mindig hangsúlyozzák a játékosok, hogy a csapat a lényeg, a közös győzelem, a közös sikerek. De mind a mellett azért picit érzem, hogy fontosak ezek az egyéni elismerések. Tehát azért Lukács Dániel, aki ugye Ájosa Matkóval társgól király lett, és mondta, hogy azért már azért elkezdték számolgatni, hogy mennyi kellhet, amikor már úgy szépen gyarapodtak a góljaik.
Igen, egy dolgot Lukács kapcsán hadd említsek meg, ugye, hogy alapvetően a Puskás Akadémiában a 11-est azt Nagy Zsolt szokta elvégezni, és az utolsó mérkőzése, ahol egyébként pontot is szerzett a Puskás Akadémia pont egy büntetővel, már Lukács rúgta a 11-es csak azért, hogy egyel több gólja legyen.
Az utolsó utáni pillanatban, amiről mondta, hogy már nagyon úgy érezte, hogy akkor nem lesz 17. gólja, aztán jött egy 11-es a 95-6, tehát gyakorlatilag az utolsó momentum volt azon a mérkőzésen, és odaállt, úgy állt oda, hogy ezt be kell rúgnia, hogyha gólkirály szeretne lenni, és nagyon maga biztosan értékesítette. Egy nappal később pedig Ájosa Matkó állt oda, és szerezte az első büntetőjét, ő viszont már lőtt egyet a szezonban, viszont az kimaradt. És most úgy állt oda, hogy tudta, hogy Lukinak van 17 gólja, és ő is értékesítette, és számára is nagyon fontos volt. Az is érdekes volt, hogy 6 különböző klub volt érintett a rangadó gálában. Ezt azért mondom, hogy tényleg itt különböző történeteket éltek meg klubszinten a csapatok, akár ugye Ájosa Matkó hol jobb, hol gyengébb szezont követően számára ez egy nagy lökés itt az első idényében az Újpesten, hogy gólkirály lett. Lukács Dánielnek is nagyon fontos volt itt az egyéni ambíció, amikor érezni lehetett, hogy a Puskás most nem fog tudni beleszólni az érem csatába, de akár Szűcs Tamás, akinek szintén szerintem zseniális szezonja volt.
Ő lett az év felfedezettje
a Debrecennel, nagyon megünnepelte, ahogy ő mondta, ezt a negyedik helyet, amit el tudtak érni, ezt a nemzetközi kupa szereplést, és hogy azt is megtudhattam, hogy a közel 20 évvel idősebb Dzsudzsák Balázsa milyen jó viszonyt ápolnak a pályán, és mennyit tanul ő tőle, és hogy mennyire természetes mégis, hogy egy ilyen rutinos játékossal ott vannak egy NB1-es mérkőzésen. Én szeretem, amikor vannak ilyen személyes történetek. Vitális Mielán személyisége nekem nagyon-nagyon szimpatikus, és közel áll hozzám, rendkívül alázatos, és ő is beszélt erről, amit egyébként Borbély Balázs is megerősített már a podcastben, egy, hogy ő látta már Dunaszerdahelyen, hogy milyen képességei vannak, viszont azt is, hogy mentálisan még inkább előre lépett, és olyan magabiztossá vált, olyan vezérré vált, amely szerintem az tapasztalás is kell, persze kell egy személyiség, de például egy olyan történés is, hogy Anton megsérül, aki egyébként ugye a csapatkapitány is egy kulcsjátékos volt a Győriek középpályáján, csak hogy egy ilyen adalékot hozzátegyünk még ehhez a történethez, hogy Vitális Milán egyébként ott volt mellette a pályán, csak hogy így még inkább föl kellett venni azt a vezérszerepet, és ez is menne ki. Ugye egy éven belül megnősült, bemutatkozott a válogatottban, még azt megelőzően talán a konferencia liga selejtezőben is szerepelt, hogy aztán bajnok legyen is az évjátékosa, mondhatjuk, hogy a legjobb idény, és ugye a kérdőjelek ezután jöttek itt a beszélgetések végén, hogy kinek milyen útja lehet a továbbiakban, akár Vitális Milánnak, akár Szűcs Tamásnak, tehát Galambos Jánosról is beszélhetünk.
Aki ugye az év góliát így szerezte, van. Egy ollózásos góllal.
Amit te közvetítettél.
Igen, és az volt ugye élete első gólia, és ő volt a gála díjazottjai között a legfiatalabb egyébként.
18 esztendős, 5 NB1-es mérkőzéssel háta mögött, egy gól, egy ollózó gól, és rögtön az lett a szezon találata. Így kell ezt csinálni.
És neki voltak rólad személyes élményei.
Igen, nagyon kedves volt ő is, ugye. Ott kezdődik, hogy az ember egy kicsit elkeseredik, amikor már ezek a kis fiatal emberek odajönnek, hogy tegezhetnek-e, de hát ezt el kell fogadni, mind a mellett meg nagyon udvariasnak érzem, mert hát mégiscsak itt tartunk, hogy ezt most már tényleg meg kell kérdezni egy 18 éves fiatal embernek, van, természetesen tegezhet. Hát csak azt szeretném mondani, hogy 10 évvel ezelőtt Telkiben, mi egy ilyen MLS valami rendezvényen fociztunk egymással, és te jól alám rúgtál. Mondta egy Galambos, mondom, tessék, de mikor, hogy? De nem emlékszem. Mennyi idős voltál akkor? Hát én 8. Ja, hát mondom, ne haragudj, akkor azért nem tudom összerakni a képet, mert a 8 éves Galambos János arca most nincs előttem. És volt egy ilyen esemény, te is ott voltál előtt. És próbáltam rekonstruálni magamban.
Ne úgy értsék a hallgatók, hogy Judit 8 éves gyerekeket rugdos szívesen, mint hobbi szinten, hanem ez egy jóték, azt hiszem, egy foci mérkőzés volt, ahol volt egy-két talán ismertebb játékos is, és emellett gyerekek, tehetséges gyerekek futballoztak, és elhívtak minket
itt,
is.
Tehát ez az alárugás, ez arról szól, hogy annyival gyorsabb volt, és én lemaradtam két ütemmel, de én nem akartam becsület szavamra, és mondtam is, hogy én nem emlékszem, de remélem, hogy nem sérültél meg, de mondta, hogy van fényképe is, tudja bizonyítani, ha nem is az esetet, de hogy ott együtt futballoztunk. Nem, most szegény sérült volt, de mondom, remélem, hogy nem én okoztam valamilyet. Nem, tényleg ezen így nevettünk, de azért ez kedves dolog volt. Meg az, hogy hogy 10 év alatt tényleg, hát a 10 évvel ezelőtt 8 éves gyerekek voltak, és most itt vannak az NB1-ben, tehát azért ez is elképesztő.
És ki tudja, hogy azok között, a gyerekek között van-e még olyan, aki első osztályú pályafutást kezdett már el. Sok sikert Galambosnak. Jövőre nyilvánvalóan, ha fölépül, még nagyobb szerepe lesz, tehát több meccset jósolok neki, mint 5 meccs. Azzal ugye, hogy mondjuk Ádám Martin elmegy a Paks csapatából, azért nyilván Böde Dániel sem fog órákat játszani minden fordulóban. Tegyük hozzá, előttem az van, mert mi viszonylag keveset fociztunk együtt, hogy Judit, ezt a hallgatók talán nem mindenki tudja, Judit ugye labdarúgó volt, tehát női labdarúgásunk egyik bástyáját köszönhetjük. Hát most már lehet egy kicsit rogyadozó bástya, ugye? Még én tegezhetem őt, legalábbis remélem, de ott egy nagy munkabírású középpályás volt.
Hát szerintem ne erre tereljük most ezt a podcast beszélgetést, ennél vannak fontosabb témák is. Ja. Mondjuk úgy, hogy nagyon lelkes, sokat futó játékos voltam, aki inkább a labdaszerzésben jeleskedett. Hát, hogy ezt
tehát egy ilyen klasszikus hatos.
Klasszikus, hát már nem a modern hatos, tehát inkább a védelem előtt levő klasszikus hatos, de
Klasszikus és klasszis hatos.
Hát, jó, klasszikus, de az a játékos, aki akkor hiányzott, amikor nem volt a pályán ez a típusú. Mindenesetre nagyon szerettem, és egyébként nekem nagyon sokat adott ez a tapasztalás, hogy egy csapat sportágban, így még amatőrként is, de részt vettem, és megtaláltam a helyemet. Én ezért tartom ennyire különlegesnek a focit, meg az, hogy ott a szabad ég alatt, hóban, fagyban, sárban, jobb, de inkább rosszabb minőségű pályákon. Ennek szerintem megvolt akkor a bája, hát most már biztos nem tudnék ilyen föld pályákon futballozni. De szóval ilyen szempontból nekem nem kell magyarázni, hogy miért a futball ennyire népszerű, akár igen, Magyarországon
is. Igen, és azért tegyük
is
azt hozzá, hogy ilyen kontextusban nyilvánvalóan eltelt, ugye azt mondod, 10 év, galambossal nem találkoztál. Tehát ő jobban emlékszik arra, hogy őt a tévéből egy ismert arc fölrúgta, mint az, aki hát ahány embert fölrúgtál a pályán, nem emlékezhetsz
nem
mindenkire.
Nem volt piros tapon, bocsánat, ezt gyorsan szeretném leszögezni. Sárgát néhány. Én nem voltam azért, tehát nem voltam alattomos játékos. Tehát, hogyha valakit fölrúgtam, az azért volt, mert annyival gyorsabb volt mondjuk, és megcsinált egy cselt, és én ütemet tévesztettem. De én szándékosan, hogy most itt nem megy tovább, és én biztos, hogy megállítom, néha már mondta is az edző, azért néha esetleg visszarántás az volt, de hogy néha azért csinálhatnám már, hogy ne menjen el ott mellettem.
Reklamálás nem volt?
Nem, az sem. Az sem. Nem. Tehát ezt kell mondanom, hogy egyébként egy ilyen szerényebb típus voltam a pályán, de azért, mert szerényebb képességekkel, megállva lehet, hogy ez így ezért egyenes arányban volt. Na, tényleg nem menjünk el ebbe az irányba, bár azért az gyorsan hozzáteszem, hogy majd a női rangadó gála is lesz, csak ugye a női NB1-ben most jönnek majd csak az éremcsaták az aranyért és a bronzéremért, tehát majd foglalkozunk még a női labdarúgással is, de akkor térjünk vissza erre a bajnoki idényre, akár az utolsó fordulóra. Te ugye a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzését közvetítetted, mennyit érzékeltél a Kisvárda-Eto találkozón történtekből?
Hát ugye az volt az alapszituáció, ezt már a múlt héten is, meg az előző hetekben is elmondtuk, hogy a Ferencváros nagy valószínűséggel, ha nem nyer, akkor biztos, hogy nem bajnok. Ahhoz az kellett volna, hogy a Kisvárda megveri a Győrt, hogy a Fradinak egy X is elég legyen. Tehát a Ferencváros a saját feladatát szerette volna megtenni, hogy győz. Ugye azt is beszéltük a múlt héten, hogy a 21. században az, hogy te nem tudod, hogy a másik pályán mi történik, az szinte lehetetlen és elképzelhetetlen. Több mint 10 000 ember kiment a Grupa Arénába.
Bocsát, főleg a Ferencváros számára nem volt mindegy, hogy hogyan alakul a Kisvárda Győr.
Így van. És elkezdődött a mérkőzés úgy, ahogy egy viszonylag közepes, nagyjából úgy, ahogy a kupa döntő, majd ugye relatíve korán megszerezte a vezetést a Győr, egy időben játszottak ugye 4 mérkőzést. Ergo a Fradi úgy kezdett el játszani az első fél közepétől, hogy tudta, hogy ha az úgy marad a másik pályán, akkor ha fene-fenét eszik is, csak a második hely marad. És egyébként az első fél időben a Zalaegerszeg jobban is játszott. Ugye a kupadöntőn a Zete 120 perc alatt egyetlen kaput eltaláló lövést sem produkált a Ferencváros ellen. Itt ebben az első fél időben Dibusz Dénes volt a Fradi legjobbja, mert volt 2-3 olyan védése, amire azt mondja az ember, hogy ez nem biztos, hogy minden kapus kivédte volna.
Bocsánat, csak azért szólok közbe, mert a Kisvárda Győr meccsen pedig Petrás volt az első percekben, óriási védéseket mutatott be, és ott azért volt egy olyan időszak, hogy bebizonyította a Kisvárda, hogy tényleg komolyan vesz és mindent megpróbál. Hogy azt tudja nyújtani, amire képes, és ezek után dőljön el a bajnoki aranyérem sorsa, tehát azért ott a győriek szempontjából sem volt.
Így van, és nyilván, ha ott a Kisvárda szerzett volna vezetést, lehet, hogy az a mérkőzés is másképp alakul, más lélektalan a Fradi Zalaegerszegnek. Hát a szünetben őszintén szólva a szurkolók, volt játékosok, egy picit lemondóak voltak a bajnoki címet illetően. Egyrészt, mert amit láttak az első 45 percben a Grupamában, az sem volt meggyőző az FTC szempontjából, meg hát ugye ők nem látták a Kisvárda meccset, de tudták az eredményt. Most a Ferencváros a második fél időben azért megemberelte magát, igaz, egy szerencsés öngóllal szerzett vezetés, de itt jött az elő, ami ugye a Fradi esetében azért nagyon fontos, hogy itt noha van jó néhány komoly sérült az FTC-ben, ötvöstől kezdve Sziszén át, Gártemanig, Akolácéig, azért nagyon-nagyon komoly rotációval dolgozhatott Robbie Keane, még úgy is, hogy a magyar szabály tartotta. Bejött Zakariasen, aki összehozott egy gólt, ugye abból lett az öngól, aztán a második gól után lőtte a harmadikat, tehát elő lehet húzni a talomból olyan játékosokat, akik el tudják dönteni a meccset. Az Alegerszeg pedig úgy érzem, az utolsó 2-3 mérkőzésre ezért elfáradt abban a játékban, amit ő játszani tud, és végül is az nem volt kérdés, hogy az FTC ezt a mérkőzést megnyeri. 1-0 után már, ahogyan a Fradin ellen a Zetének volt esélye a vezetés megszerzésére, 0-0-t követően igazából egyenlítési esélye nem volt. Eközben ugye a Győr magabiztosan tartotta az 1-0-ás vezetést, de ott még a hajrában Tóth Rajmundnak kellett egy bravúros szerelést bemutatnia ahhoz, hogy ne egyenlítsen ki a tényleg minden erejét erre a mérkőzésre koncentráló Kisvárda.
Amire egyébként azt mondta Borbé Balázs, hogy azok után, hogy azért kihúzták ezt az első néhány percet, amikor Petrásnak a bravúrjai kellett, akkor ő azt érezte, illetve hogy ők megszerezték a vezetést, hogy akkor már nem izgult. Tehát ő akkor úgy látta a csapatán, olyan volt a testbeszéd a játékosaitól, hogy ez meg lesz, és hogy nem fognak gólt kapni. És lehet, hogy ő ezt is látta, ezeket a megmozdulásokat, amelyek kellettek az utolsó pillanatban is ahhoz, hogy ne kapjon gólt az Eto, de az biztos, hogy ilyen értelemben tényleg az utolsó percekig izgalmakat hozott a bajnoki aranyérem, miért vívott csata, és talán ezért is különösen emlékezetes, hogy aztán a győriek Kisvárdán ünnepeljenek. Ajka után Kisvárdán.
Igen, és azért Kisvárdáról hazaérni, hát az nem volt egy rövid út. Egyébként, hogy a bajnokság átalakulását és a Győr fejlődését érzékeltessük, ugye a Győr a konferencia ligában nem játszott rosszul, nem került föl a főtáblára, a Rapid ellen kiesett, és azt hiszem közvetlen utána volt vagy nem sokkal később egy Győr-Ferencváros mérkőzés, a két csapat első bajnoki, amit nagyon simán megnyert a Fradi Győrben. Tehát ott úgy nézett ki, hogy még azért a két csapat között nagyon komoly különbség van. Ez ugye januárra már úgy változott, hogy az Üllői úton nyerni tudott a Győr, és az úgynevezett, mondjuk így, bajnoki döntőt pedig 1-0-ra megnyerte a győri csapat. Tehát a Ferencváros, és ezt azért hadd emeljem ki, mert a mérkőzés után ugye azonnal szokás szerint a csapatkapitány Dibusz Dénes nyilatkozott, de a többi ferencvárosi játékos is rendkívül korrekten elismerte azt, hogy a Győr ebben az idényben nagyon jó teljesítmény nyújtott, és a Fradi alapvetően annak köszönheti, hogy elvesztette a bajnokságot, hogy egyrészt a Győr ellen kétszer kikapott,
ezt akartam mondani, hogy végül mik voltak azok a kulcsmeccsek, mert az utolsó Győr Fradit említettük, de tényleg ez a Grupamában az Eto által megnyert bajnoki legalább annyira kulcsmérkőzésnek bizonyult.
Így van, illetve, hogy ugye emellett a Ferencváros olyan csapatoktól is kikapott, mint az Alegerszeg, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia hazai pályán, míg a Diósgyőr és a Paks ellen döntetlen volt, és volt ugye még egy hazai vereség. Tehát én azt gondolom, hogy ez lehetett a két fő ok, mint ahogy ugye Robbie Keane is azt mondta, hogy azzal a pontmennyiséggel, amit a Ferencváros szerzett, az általában meg tudod nyerni a bajnokságot Magyarországon. Volt, hogy a Fradi jóval 70 pont fölött teljesített, ez most nem így történt, de ha megnézzük, akkor a bajnokság harmadik harmadában, majdhogy nem onnan, hogy a Fradi elköszönt a nemzetközi kupától, a 11 meccsből, tehát ugye háromszor 11 meccset játszanak, abban a 11 meccsből volt egy kisvárdai döntetlenje, meg egy győri vereség. Az összes többi meccsét a Ferencváros megnyerte. Tehát 9 meccset megnyert. Azért 28 pontot szerezni, most ezt szorozzuk be, hogyha minden egyes 11-es körben szerzett volna a Ferencváros 28 pontot, az ugye 60 meg 24, 84 pontja lett volna, hát az bődületes teljesítmény lett volna. Az első és a második szakasz nem úgy sikerült.
De azért, hogyha megnézzük az elmúlt, most ezt a szezont megelőző hét, ugye bajnoki győzelmét a Ferencvárosnak, akkor azért csak egy szezonban, a 2022-23-asban volt, hogy kevesebb ponttal tudott bajnoki címet nyerni, mint amivel most ezüstérmes lett, tehát azért ennél több pontot gyűjtött, például 19-ben 74-et, 20-ban 76-ot, aztán 78-at, 71-et, a már említett 63-mal is bajnok tudott lenni, 74-et 24-ben, bocsánat, akkor most gyorsan elmondom, és ugye az előző szezon a 69, ez ettől egyel maradt el most ebben az
idényben. Az 63 pontos szezon az annyiban csalóka, hogy ott jóval korábban megnyerte a bajnokságot a Ferencváros, azt hiszem az utolsó három meccsét elvesztette. Tehát ott már mindegy volt, hogy te most ott 63 ponttal leszel bajnok, vagy 70-nel, vagy 69-el. De most a Győr tartotta, még jobban tartotta a lépést, mert ugye tavaly a Puskás Akadémia tartotta a Ferencvárossal a lépést, és tulajdonképpen tavaly is az utolsó fordulóban dőlt el a bajnoki cím, most még élesebb volt a versenyfutás. Itt most visszakapcsolva a rangadó gálára és arra, amit mondtál, én is azon gondolkodtam, hogy kitüntettünk kiváló játékosokat, akiket lehet, hogy többet nem fogunk látni a magyar bajnokságban. Mert ugye Vitális Milán érzésem szerint annyira fölsrófolta azért az árát, hogy érte egy jó csapat is komoly pénzt tudna kifizetni. Természetesen, ő marad a Győrben, és neki futnak a BL selejtezőnek vele, az a Győr számára nem hátrány. És szerintem itt az a legfontosabb minden egyes ilyen szituációban, hogy minél gyorsabban dőljön el, hogy egy játékos marad, lehet-e ráépíteni, vagy nem marad.
Egyetlen egy dolgot hozzátehetek ehhez, mert Vitális Milán pont nem a rangadó gálán, de egy korábbi interjúban, az utolsó forduló előtti interjúban elmondta, hogy ő nem tudja. Tehát a menedzserével megegyeztek, hogy most még nem mondja neki, hogy milyen ajánlatok vannak. Mert most még annyira a mérkőzésre, illetve erre a bajnoki idényre akar fókuszálni, hogy ezt most az utolsó fordulóig nem beszélik meg, és majd azt követően. Az, hogy a menedzser természetesen ki kell és hogy tárgyal, az az ő külön feladata volt, de ez nagyon érdekes számomra, hogy annyira fókuszban volt ő is a csapattal együtt, hogy nem akart ezzel foglalkozni egyenlőre, hogy hogyan tovább, hanem nyerjék meg a bajnokságot, aztán majd utána.
Igen, ugye az kiderült sok Berkesi Borbé beszélgetésből is, hogy Borbé Balázs marad a Győr edzője. Tehát ő voltak pletykák, hogy esetleg külföldre, vagy esetleg más magyar csapathoz szerződhet. Ő egyelőre úgy néz ki, hogy marad a Győr edzője. De például Szűcs Tamásról már ugye azt mondja a Debrecen, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ő jövőre is Debrecenén. Dzsudzsák Balázs, akit említette, inkább elképzelhető, hogy még egy évet lehúz Debrecenben. És ugye Debrecenben hiába a negyedik hely, edzőt fognak cserélni, sőt már ugye a régi edzőtől el is köszöntek. Tehát Navarro nincs. Kisvárdán Révész Attila, mint edző nincs, ugye Subka Attila lesz az új edző. Ugye, hát Diós Győr kiesett a másodosztályba, ott már korábban edzőt váltottak, ott a légiósoktól kezdtek el szépen elköszönni, úgyhogy elkezd átalakulni az NB1 játékos keretei. A följutó honvéd Feckó Tamással szerződésbont, vagy pontosabban hát nem Feckó lesz nagy valószínűség, aki az első osztályban a Honvédot vezetni tudja. A Paks ugye megegyezett Bognár Györggyel, lóg a levegőben még azért Hornyák Zsolt, hogy mi lesz vele a Puskás Akadémiánál, de neki ugye élő szerződése van.
És a Ferencváros.
És ott van Robi Kín, aki azért az utolsó forduló után úgy tűnt, hogy gőzerővel készül a következő szezonra. Kérdés, hogy ott is a játékos állomány mennyire fog átalakulni. Ugye leginkább Abufani távozásáról szólnak a hírek. Érdekes lesz a nyár, és ugye ez a nyár miközben a világ, és persze mi is a labdarúgó világbajnokságra figyel, azért még a VB elődöntők előtt elkezdődnek az európai kupa küzdelmek. Tehát ugye a Bajnokok Ligája első fordulójában már játszani fog a Győr, és az Európa Liga első fordulójában már játszani fog a Ferencváros, az július elején történik. Nyilván hát magyar játékost ez nem fog érinteni, mármint a világbajnokság, de az például, és valószínűnek tartom, ha mondjuk Duarte Puskás Akadémiában ott lesz a VB-n, de a Puskás ugye nem játszik a nemzetközi kupában, ha Lenny József ott lesz a VB-n, nem hiszem, hogy Haiti azért az elődöntőre fog készülni, tehát József is visszaérkezik valamikor a VB-ről, de ez nagyon érdekes, ugye az MTK az, amelyik az értékeivel jól sáfárkodott, bent maradt, ugye ott német Krisztián és Kádár Tamás személyében két 2016-os, mondjuk így, hogy EB hős, vagy az EB szereplés kivívásában és az Európa bajnokságon is kulcs szerepet játszott, mert mind a ketten nagyon jól játszottak az EB-n is. Abba hagyja a futballt, de az MTK azért szép folyamatosan építi be az embereket a csapatába.
Hát és értékesíti is a fiatal magyarokat, ugye rekordbevételt könyvelhet el e tekintetben az MTK. Erről azért beszélgettem a klub érintettjeivel, hiszen ugye az MTK lett ismételten a legsportszerűbb klub, a Fair Play díjas ebben a szezonban, és értelemszerűen a szurkolók számára elsősorban az eredmény által van értéke egy bajnoki idénynek, de azért összetettebb a klub működés tekintve, és ebben az MTK élen jár, mármint a saját nevelésű játékosok kinevelése, első osztályban való bemutatása, és aztán akár értékesítése is. Ez egy olyan klubmodell, ami egyébként nem teszi könnyűvé mondjuk az NB1-es csapat helyzetét, mármint ami a versenyt illeti, de mégis sok példaértékű lehet, én azt gondolom, akár hosszabb távon.
Igen,
is itt az NB1-ben.
Ezt a blokkot lezárjuk úgy, ahogy szinte elkezdtük. Az MTK tulajdonos az Zakor Sándor, az a középiskolában kettővel alattam járt, és mi nagyon sokat fociztunk egymás ellen is, meg egymással is, úgyhogy erről a bizonyos alárugásokról én tudnék beszélni, mert ő egy nagyon kemény hátvéd volt, tehát nem volt szélvészgyors. Én általában elszenvedője voltam ennek, tehát én ritkán szabálytalankodtam, mert én meg lemaradtam annyi ütemmel, hogy már faltolni sem nagyon tudtam, de én bementem ott a darálóba, Sanyival nagy csatákat vívtunk egyébként. Hozzáteszem, ő egy nagyon-nagyon racionális játékos is volt, és ember is, és ezért aztán az MTK-n azt gondolom kiváló kezekben van, és az MTK-nak, ahogyan ő maga is elmondta, nem kell attól tartania itt akár a politikai változások, akár a gazdasági helyzet megváltozását, hogy az MTK lába alul kicsúszik a talaj. Nagy kérdés persze az, hogy jövőre mi lesz például az Újpesttel, oda kik mennek, a Zalaegerszeg megtartja az edzőjét, vagy nem tartja meg, ott milyen játékosok lesznek. Szóval a holt idény sem lesz holt idény. Közben pedig ugye elkezdődtek az európai kupadöntők, és az Európa Ligában mondhatjuk talán, hogy a papírformának megfelelően az Aston Villa simán megverte a Freiburgot 3-0-ra.
Igen, erről beszéltünk a döntőt követően, hogy az egy dolog, hogy van egy esélyes egy finálénak, de nem mindig az esélyes nyer, és nem mindig tudja azt a domináns játékot mutatni az esélyesebb csapat egy döntőben, amire lehet számítani, pont azért, mert a finálé egy másik műfaj. Viszont az Aston Villa esélyesként és erődemonstrációval tudta megnyerni ezt az első európai kupa döntőt ebben az idényben a Freiburg ellen úgy, hogy azzal a tudattal lépett már pályára, hogy az Európa Liga döntőjétől függetlenül ott van a Bajnokok Ligájában. Ugye ne felejtsük el, hogy aki megnyeri az Európa Ligát, az automatikusan indul a Bajnokok Ligája főtábláján, vagy alapszakaszában. Viszont az Aston Villa egy elképesztő mérkőzésen győzte el a Liverpoolt ezt megelőzően, és olyan flóban voltak, amelyet tovább tudtak vinni. Én azt gondolom a fináléra, az ellen a Freiburg ellen, amely 122 éves fennállása óta először jutott be egy európai kupa döntőbe, tehát azt kell mondani, hogy a német csapat legalább annyira motivált volt, és érezte, hogy ez a lehetőség, amely számára jelenthet egy európai kupa serleget. De én a magam részéről kérdeztem egyébként Gera Zoltánt is, hogy a vesztes csapat szemszögéből könnyebb elfogadni, amikor egy jobb csapat jobb játékkal legyőzi a másikat, és erre azt mondta, hogy akkor még nagyon fáj, de napokkal, hetekkel később szerinte könnyebb.
Ja, ő is a Fulhammel egy vesztes döntő játszott.
Igen, tehát hogy ez egy tiszta mérkőzés volt, és ennyivel, ha minden számot megnézzünk, az Aston Villa jobb volt. Amelynek, ha a kezdőjét megnézzük, azért nem mindenhol van már VB csapat, a VB keret, de ha nagyjából azért provizórikusan nézzük, akkor ebből az Aston Villa kezdőből 8, akár 9 játékos simán ott lesz a világbajnokságon. Tehát majdnem a teljes kezdő a VB-n is szerepelni fog. Angol, argentin, svéd, belga, szóval gyakorlatilag szerte francia, szerte a nagyvilágból érkeznek majd oda, illetve ugye nem mindenhol volt még kerethirdetés, ez azt is azért is mondtam, mert azért az angol játékosok ebben plusz motivációval léptek pályára. Watkins az egyik olyan csatár, aki nem volt ott márciusban a keretben, és szerette ott lenni a világbajnokságon, hogy visszakerüljön, kifejezetten gyenge téli teljesítmény után, itt most tavasszal szárnyalt, hogy föltegye az íre a pontot. Én azt gondolom, hogy meggyőzően játszott az Aston Villa egy olyan edzővel, amely azokkal a csapatokkal, amelyeknek a nevében ott van a Villa vagy Villa, azokkal biztos, hogy Európa Liga címet nyer. A Sevillával 3-at, a Villarreallal 1-et, és most az Aston Villával 1-et Unai Emery. Ne felejtsük el, hogy szerintem azért ezen is múlt ez a finálé.
Biztos, de igazából az, hogy a Premier League 4. helyezettje megveri a Bundesliga 7. helyezettjét, ebben azért nagy különlegesség nincsen, itt érvényesült a papírforma. Természetesen majd a jövőben, akár a jövő héten is, mert most már tényleg majdnem valamennyi nagyágyú kihirdette a VB keretét, és vannak igencsak meglepetések, ki került be, ki nem került be egyes csapatokba, erről majd külön beszélhetünk.
Akkor még Neymarról nem akarsz most.
Hát beszélhetünk külön a természetesen a brazil keletről, hogy ki maradt ki, ki nem. Egyébként hozzáteszem Neymar kapcsán, hogy van egy-két brazil ismerősöm, és ők szinte egymástól függetlenül a világ különböző tájain élnek, azt mondják, hogy ha Neymar elfogadja azt, hogy egy 30-35 perces játékos, aki ha beáll a 60. percben, a hót melegben, a 6. meccsen, vagy az 5. a brazil csapatba, és ott oda teszi magát arra a fél órára, akkor egy olyan hasznos tagja lehet a brazil válogatottnak, és akkora lökést adhat a brazil csapatnak, amit el nem tudunk képzelni, mert a futballtudás az benne van. Az nyilván nincs benne, hogy
a mentalitása is rendben van? Fejében is rendben van?
Én azt gondolom, hogy vannak bizonyos játékosok, Neymar is ilyen, ide sorolom Cristiano Ronaldo, és borzasztó erős a portugál keret egyébként, azért egy világbajnokságot megnyerni. Ez egy óriási álom. Ugye Messinek sikerült ez a nagyok közül, Mbappé is világbajnok a nagyok közül, de például, hogy csak egy mondattal, aztán persze nyilván erről majd sokat fogunk még beszélni, Lamine Yamalt úgy teszik be a spanyol keretbe, hogy véletlenül az első két meccsen egész biztosan nem fog játszani, de a spanyolok nem három csoport mérkőzés utaztak oda. Tehát nyilván, ha valaki mondjuk, ha nem tudom én, a Haiti keretből nem kerül be azért, mert két meccsre nem játszol, most egy meccsre kivigyük, az nem biztos, hogy indokolt. Lamine Yamal esetében pedig inkább várnak arra, hogy teljesen egészséges legyen, és ugye ott például egy spanyol-urugvái, azt hiszem, a harmadik csoportmeccs, ami azért nagyon sok mindenről dönthet, mert annak a csoportnak a második helyezettje rögtön az argentin csoport győztesével játszik majd a 16 közé jutásért a világbajnokságon. De az még odébb van a VB, jönnek a különböző európai kupadöntők, majd konferencialiga döntő lesz.
Bocsánat, női bajnokok ligája döntő szombaton, az M4 Sport pluszon Barcelona-Lyon, mondjuk úgy, hogy klasszikus párharc, aztán konferencialiga döntő jövő szerdán, és ugye nem most, hanem az azt követő...
Crystal Palace.
Igen, azt követő szombaton pedig bajnokok ligája döntő, lesz miről beszélgetni visszafelenézve és előrefelenézve is egy hét múlva. Mára köszönjük szépen a figyelmet, a viszonthallásra.
Ez volt a Gurulj be lassítva is, a Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja. Ez a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk a 225-ös korábbi válogatott jégkorongozó Horváth András, becenevén Balú, hétszeres magyar bajnok. A KSI-ben kezdte el 1984-ben, majd 12 évig Dunaújvárosban. Nagyjából a Dunaújvárosi korszak volt olyan szempontból a meghatározó, hogy azért a válogatottban is ott mutatkozott, de majd 2007-ben 31 évesen jött a fehérvári kaland és a szappórói világelitbe jutás, történelmi pillanatok. Köszönöm, hogy bejöttél ide a stúdióba. Hát most ez meg csak egy ilyen hevenyészet felsorolás volt a pályafutásodról. Melyikre böknél rá, hogy azzal szeretnél kezdeni?
Jó napot, szervusz! Én is üdvözlök mindenkit. Nincs óriási jelentősége. Ugye nyilván vannak olyan periódusok, amik kiemelkedőek a szívemben, vagy ugye az emlékek között kiemelkednek. De az én részemről az is egy tökéletes, hogyha kronológiailag haladunk, és akkor valószínűleg eljutunk mindenhova.
Így van, de azért akkor egy általános kérdés, mintha csak a televíziónak ki akarnánk venni egy rövid két percet az 50. születésnapot kapcsán. Hiányérzet van-e a pályafutásodban? Ez egy nehéz kérdés is lehet így bemelegítésnek.
Azt gondolom, hogy nincs. Nincs. Én elég sokáig játszottam. A legelső pillanattól szerintem az egy előny volt a pályafutásomban, illetve ugye magamat akár még így utólag is monitorozva, hogy jól reálisan láttam saját magamat. Láttam az erősségeimet, láttam a gyengeségeimet, és hogyha ezeket akár a mostani fejemmel is így összesítem, akkor azt gondolom, hogy ebben nem volt nagyon több. És azt kell mondjam, hogy büszke vagyok arra, amit elértem. és ez így kerek az emlékeimben.
Erre mikor jöttél rá, mondjuk 2014-ben, amikor visszavonultál, vagy már a pályafutásod során, akár ott túl a 30-on a Fehérvár években, hogy, mert ez nagyon fontos tulajdonság, ezt több szakember mondta nekem más sportágban is, hogy hát ez a legfontosabb, hogy az ember pontosan be tudja magát lőni, hogy mire képes, mit vállal, és hogy ezt meg is tudja csinálni.
Igen, én talán ezt olyan 32-3 éves korom környékére teszem, amikor mondjuk, hogy benőtt a fejem lágya, amikortól egy kicsit másképp láttam a világot, legyen a szó mondjuk család, vagy akár a sport, és nekem ott már az derengett, hogy én ebben erős vagyok, fejben szerintem erős vagyok, és hogy az, amit az előbb is mondtam, hogy reálisan látom magamat. Úgy gondolom, hogy sem több, sem kevesebb nem vagyok, mint ami valójában. És egyetértek, mert ugye később dolgoztam edzőként, és ez egy nehéz kérdés. Tehát a mai fejemmel, ahogy említetted, 50 évesen már azt is látja az ember, hogy van egy párkapcsolata, felesége, és hogy valamit mond a feleségének, akit nagyon régóta ismer, együtt él vele, és hogy az nem biztos, hogy tökéletesen úgy tükröződik le az ő tudatában, mint ahogy azt én gondolom. És ugye ezek voltak azok a dolgok, amik szerintem ilyen 32-3 évesen egy kicsit megváltoztak bennem, máshogy láttam őket, és a mai napig igyekszem erre odafigyelni, illetve ezt így tudatosan megélni.
Kezdjük akkor a gyerekkorral. Meglepő módon 1984, ugye 76-os születésű vagy, 8 évesen ott a KSI-ben elkezdted. Milyen motivációval, vagy mivel, miért pont jégkorong?
Az úgy kezdődött egy évvel korábban, 7 éves koromban, illetve ott ugye 6-7 éves korom környékén, ugye egy nagyon aktív kisrác voltam, és a szüleim kerestek valamit, amivel le tudnak kötni. Próbálkoztunk birkózással, próbálkoztunk vízilabdával, amúgy a vízilabdát rettenetesen szerettem, de...
Magas voltam már akkor is? A többiekhez képest?
Igen. Igen, igen, tehát hogy az
most is 190 centi, vagy ha jól...
Hát 188-ról indultam, és akkor ugye most már így a korral ez picit
magasabb
csökken.
Nem lesz-e?
Igen, igen, tehát a reggel kialudva 87,5, estére meg kevesebb.
De szóval magas volt a gyerekként.
Igen, igen, igen. És
a vízilabdát szerettem.
És nagyon szerettem a vízilabdát, viszont ott aránylag rövid idő alatt sokszor föl kellett szúrni a fülemet, és hát az orvos javaslatára elengedtük ezt a dolgot, és akkor kerestünk tovább. A műjégre kilátogattunk, és akkor elsősorban édesanyámnak a hatására beirattak egy korcsolya tanfolyamra. És akkor onnan a korcsolya tanfolyamról jelezték az oktatók, hogy abban az időben a Balog Tibor indít egy csapatot a KSI-ben, és hogy ők úgy gondolják, hogy ez nekem jó lehetne. És akkor így ennek adtunk egy lehetőséget, és...
Az egykori kapus Balog Tibor, tehát abszolút, kapus volt, igen. Ugye nem mezőnyjátékos, illetve például televíziós szakértő is volt.
Abszolút, igen. Így van. És
megszerettette rögtön veled ezt azért nagyon kemény sportágat?
Igen, igen. Tehát azt gondolom, hogy abban az időben a lehetőségeket figyelembe véve ő kiemelkedő volt, és ennek a korosztálynak egy fantasztikus szakember. Ugye ő nagyon sokáig a KSI-ben volt amúgy. Mondhatom, hogy viszonylag hamar ez nekem meghatározó lett az életemben. Tehát a mai fejemmel a saját fiamnak vagy más gyereknek, hát úgy fogalmazom meg, hogy átgondolnám, hogy mennyire engedném azt, vagy mennyire javasolnám azt, hogy mindent feláldozzon a jégkorongért, de nekem viszonylag korán kb. Mondani sem kellett azt, hogy a hoki az első. Tehát, hogy simán a tanulást, vagy bármi mást hátrébb soroltam. Sosem voltam jó amúgy a tanulásban, nem volt jó a memóriám sem, vagy tehát, hogy az úgy valahogyan nehezemre esett, és ugyanakkor a jégkorongot pedig elképesztően élveztem, és emiatt nagyon sok energiát öltem ebbe. Nyilván a szüleim részéről elképesztő mennyiségű áldozat, minden szempontból.
Akkor is már nagyon korán vinni kellett az edzésre, gondolom. Iskola, edzés, iskola.
Abszolút.
Hétvégén ez... tornák, mérkőzések, akkor még ugye minden nyitott pályán zajlott.
Igen. És ugye ott például arra tisztán emlékszem, hogy sokszor előfordult, hogy édesanyám az iskola előtt várt az ebéddel, és vitt edzésre, mert fizikailag nem értem volna oda BKV-val, és akkor ugye ne kelljen egyikről se hiányozni, akkor ezt így meg tudtuk oldani. Nyilván ez ugye szintén a mai fejemmel látom, hogy ez az ő részükről milyen szintű támogatás. És hát ugye ezeknek az összessége volt az, ami végül is eredményezte ezt a pályafutást, amit magam mögött tudok.
Itt a Nemzeti Sportrádióban Horváth András korábbi válogatott jégkorongozó a vendégünk. Én Birányi Zsolt vagyok, Horváth András pedig 225-ször volt címeres mezben a jégen, a jégkorong válogatottal, és akkor egy kicsit azért ugrunk, most a fehérvári kalandról még nem beszélünk, érdekelne a válogatottság nyilvánvalóan, hogy ott Szapporót, illetve a svájci VB-t 2009-ben, ezt a kettőt tartod-e a legnagyobb sikernek? 2008 és 2009. Hiszen 70 év után feljutni a világelitbe, az egy olyan történelmi pillanat, amit más már nem tud megismételni. Hiszen most például egymás után kétszer is a világelitben vagyunk. Rögtön hozzáteszem, ez egy jégkorong műsor, jégkorong magazin, hogy azért az orosz és a fehér orosz válogatott nincs az alcsoportban, ha ők ott lennének, akkor meggyőződésem, hogy mi azért ott a divízió egy perában lennénk, de ezt még más is elmondhatja, nem csak a magyar, hanem a szlovén, vagy épp az osztrák is. Szóval emeljél ki egy-két érdekes pillanatot, emlékezetes pillanatot a válogatott pályafutásodból.
A kérdés elejére válaszolva, igen. Tehát azért Szaporó és az A csoport az egy kiemelkedő eredmény, tehát hogyha a legjobb eredményt keressük, akkor szerintem ez nem lehet kérdés. Ugyanakkor nyilván az első világbajnokságom Szófiában volt, ami szerintem már a maga a város és a jégkorongos múltja az országnak sokat elárul.
Összesen 19 VB-n szerepeltél, ha jók a statisztikák, és akkor ez volt az első.
Így van, ez volt az első világbajnokság. És hát ott én nem vagyok fölkészülve tökéletesen a számokból, hogy mondjuk a világranglista hanyadik helyén állhattunk, de nyilván a 30-hoz közel, vagy azután. És azért ez alatt, ahogy említetted, 19 világbajnokság alatt innen a C csoport végéből az A csoport végéig elmenni, azért az egy szép menetelés volt. Ebben nyilván voltak verítékek, de ugyanakkor sikerek is, tehát hogy számomra legalább akkor a siker mondjuk a Románia elleni Budapest sportcsarnok győzelem, amivel először jutottunk a B csoportba.
Az volt 1998-ban.
Utána két évvel, ugye utána talán, ha jól emlékszem, akkor Dániában volt a világbajnokság, és egyből visszaestünk.
És akkor utána pedig... után, igen, ezt Edvi László, aki akkor kommentátorként a tévében ezt megélhette, hogy hét vereség a B csoportban, azért az nem egy kellemes történet senkinek, de utána megjött 99 után 2000, és aztán Kína. Megkezdődött ez a divízió egy perás, vagy divíziós korszak, és akkor már 2002-ben még a franciákat is megleckéztettétek Franciaországban, emlékeim
igen.
szerint.
Igen. Tehát ott utána például ugye a kínai siker is szintén legalább akkora élmény, és,
ez 2000-ben,
és
igen.
jó emlék. És akkor utána, amiről beszélünk, hogy igen, tehát 99-ben még mindenkitől kikaptunk, és akkor mondjuk 2001-2002-ben pedig már azon vettük észre magunkat, hogy partiban tudunk lenni, sőt, mérkőzéseket tudunk nyerni.
Egész pontosan ugye 2002-ben Dunaújvárosban és Fehérváron volt egy legendás VB, és előtte volt ez a franciák legyőzése 2001-ben, amikor tényleg... emlékezhetsz abból valamire, hogy fogadták, hogy kik ezek a magyar, illetve tudták, hogy kik vagytok, de hogy kikaptak hazai pályán.
Igen, de ugye
ők ez vissza akartak jutni a világ elitbe, ti meg igen. jöttetek alulról.
Így van, de hogyha, bocsánat, egy picit még visszább lépek, hogyha ez a 2001-2002-es Dunaújvárosi Székesfehérvári VB-t nézem, az is egy kiemelkedő élmény a pályafutásunk során. Azért ott mondjuk úgy, hogy még nem tudtuk, hogy pontosan mire számíthatunk. Tehát ott viszonylag rövid idő alatt sikerült akkorát lépnünk, ami szerintem minket is meglepett, és ugye ott először fordult az elő, hogy Dániával az A csoportba jutásért játszhattunk.
Kiki meccset, az utolsó meccset.
Hát sajnos így emlékeim szerint mondjuk 6-1-re kaptunk ki, egy ilyen viszonylag sima meccsen.
Tehát ezt a felvezetésnek igen. Mondom, aztán a meccs alatt gyorsan kiderült, hogy...
Ott hamar kiderült, hogy azért... Hát ugye
azóta nem estek ki a
Dánok. Akartam mondani, szerintem azóta Dánia nem volt A csoport alatt. Tehát, hogy azért ott hamar szembe jött a realitás velünk, de hogy a élmény szinten, tehát az ugye egy olyan csarnokban, én például, de szerintem ezt sokan a társaim közül elmondhatják, hogy sokkal jobban szerettem egy ilyen ifjabb Bocskai Gábor jégcsarnokban játszani, mint ezekben a multi csarnokokban. Tehát ott annyira közvetlen volt a közönség, ugye azon a mérkőzésen is, hát nem tudom, már szerintem elévült, úgyhogy nem lett belőle probléma, de mondjuk egy 500 vagy 1000 emberrel biztos többet engedtek be, mint ami hivatalosan lehetséges lett volna. És még lett volna, és aki szeretett volna bejönni. Voltak. Igen, úgyhogy ezek természetesen kiemelkedő élmények.
Azt lehetett gondolom érezni ott a pályán, a jégen is.
Abszolút, abszolút. Igen, tehát hogy ezek játékosként szerintem sokkal nagyobb élmények, mint mondjuk nem is tudom, talán nekem az Ebelben volt Ljubljanában a legtöbb néző előtti mérkőzésem, ahol, ha jól emlékszem, az a multicsarnok ilyen 16 ezer körüli nézőszám, és ott ilyen 12-13 ezer ember előtt játszottunk. De hogy az nem volt úgy olyan, mint itt ez a 3-4 ezer ember, nem tudom pontosan mennyi lehetett, de ez lehet, hogy jobb is, ha nem firtatjuk. Úgyhogy ezek is hatalmas
igen, a 4000
élmények.
Az már szerintem tiltott, tehát
azért mondtam, hogy 2500 meg egy kicsi. És akkor visszakanyarodva ugye erre a francia világbajnokságra, ott tényleg szintén olyan szempontból volt különleges, hogy mondjuk ott volt egy Bozón, aki az NHL-ből jött. Tehát hogy ott már tényleges olyan játékosokkal álltunk szemben, akik aktívan a legmagasabb szinten játszanak.
És egy nagy francia jégkorong dinasztia, Bozon család.
Abszolút, és hogy őket is, tehát nem csak játszunk ellenük, hanem hogy van keresnivalónk, vagy akár nyerni is tudunk. Nyilván, amikor már több ilyen játékos jelent meg egy csapatba, tehát egy komoly a mai napig, vagy abban az időben elithez tartozó országok csapatairól beszéltünk, hát akkor azért megint csak jött a realitás szembe, tehát hogy ott azért mondjuk, ha ugrok egy nagyot az A-csoportos világbajnokságra, ott azért, ezt már többször említettem, amúgy a Tokai volt ugye ott is a túlnyomó részt a hátvédpárom, és hogy azon mosolyogtunk a cserepadon, kínunkba, hogy még szabálytalanul se tudjuk őket megállítani. Tehát nem az volt a kérdés, hogy el tudnak-e menni, vagy nem mellettem, mint hátvéd, hanem hogy szabálytalanul sem tudom megállítani.
Annyival gyorsabbak.
Tehát, hogy valahogy mindenben annyival jobbak voltak, erősebbek, gyorsabbak, a reakció ügyesebb, minden szempontból jobb volt, hogy ez a esélyünk sem volt kategória. Úgyhogy...
Ehhez képest, ha azt mondom, hogy Szlovákia és Bartecko 13 másodperccel a vége előtt, akkor próbálom az arcodat leírni, hát szóval az nem egy kellemes emlék.
Nem, az nem egy kellemes emlék.
Hiszen nincs az a gól, akkor hosszabbítás és pontot szerzünk.
Így van, én ott jégen voltam, és ez egy borzasztó élmény volt. Ugyanakkor meg, hát tudjuk, hogy föl lehet borítani mondjuk egy mérkőzésre a papírformát, de...
Jégkorongban azért de nehéz.
Legyünk őszinték, tehát én nem elemeztem ugye akkor a mérkőzést, de arra tippelek, hogy ha a helyzeteket, a komoly helyzeteket elemeznénk, akkor mondjuk a szlovákoknak volt, nem tudom, 28, nekünk meg 3.
Tehát lehettem szerencsémre, és közvetítettem, és épp azt mondtam a gól előtt is, hogy ez szinte lehetetlen, hogy itt 6 másodpercenként lőnek, szuper mindent véd, meddig lehet ezt bírni?
Igen. Szóval ilyen szempontból, tehát nyilván és akkor megint az alapkérdésre, hogyha visszakanyarodok, élmény, emlék, hogy azért az, hogy ott az A csoportban játszhattunk, az egy külön kategória. Ugyanakkor azért egy sportoló szeret nyerni. Hát ott mi nem sokat nyertünk. Tehát ott a, nem tudom, lábteniszben nyertem a bemelegítésnél maximum. Szóval ez a része meg nem annyira.
Ezután ugye nem csak a szlovákoktól kaptunk, hanem a fehér oroszoktól, 9-0 Kanada, majd aztán 3 meccs a bennmaradásért, de ott sem volt esélyünk az osztrákok, a dánok és a németek ellen.
Így van. Így van. Szóval ott én amúgy azt gondolom most az A csoporttal kapcsolatban, vagy talán mondhatom, hogy az egyik legkedvesebb élmény számomra a jégkoronggal, amikor a szlovák ugye a szlovák meccs volt az első, és amikor az első mérkőzés előtt kijöttünk a bemelegítésre, akkor nekem az egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy az összes szurkoló a bemelegítés előtt már ott volt, nem tudom a számokat, de 2-3 ezer magyar.
Megszállták a magyarokat.
40 perccel a meccs előtt ott állt a helyén, és szurkolt. Az valami elképesztő érzés volt. Még most is elkapnak az érzelmek, tehát hogy az valami olyan volt, amit az a kategória, amit nem lehet leírni. De ugyanakkor meg hát a siker azért valahol jól esik az embernek, és abból sok nem jutott ezen a világbajnokságon.
De ott akkor valószínűleg így leesett mindenki előttetek, hogy hoppá, valami történelmi pillanat következik, mert már a bemelegítésnél itt úgy szurkolnak, mintha nem tudom, a feljutás lenne a tét.
Abszolút. Abszolút. Igen. Igen. Én azt gondolom, hogy például ez az, ami olyan erőt adott, amivel egyáltalán 59 percig döntetlen lehetett az állás, mert hogy ez egy olyan érzelmi löket volt, ami nem tanítható, ami nagyon nehéz edzőként, amit nagyon nehéz edzőként egy csapattól kicsikarni, és ugye ez az érzelmi löket az, ami sokszor eredményes tud lenni ilyen nagyon nehéz helyzetben. Ugye ott sajnos volt egy olyan tényező is, ami pluszban még egy hatalmas löketet adott, de ugye erre nem gondolunk vidáman.
Ifjabocskai Gábor halála.
Abszolút, abszolút.
Egy hónappal a VB előtt.
Igen, igen, de ugye ezek a dolgok sajnos annyira összerántják a csapatot, és annyira pozitívan hat az eredményre sokszor, hogy ugye ennek a két dolognak az összessége volt az, hogy szerintem az elképesztő tudásbeli különbséget ott szűkíteni tudtuk. Hát pár percre, vagy pár mérkőzésre, vagy pár harmadra, nem is tudom melyik a megfelelő.
Erről még hosszan tudnánk beszélni, mármint csak a svájci alcsoportos VB-ről, de most is Svájcban lesz az alcsoportos VB, azaz 2009 után ismét, és ugye ilyen még nem volt, hogy egymást követő két évben a válogatott megpróbálhat megint bennmaradni. Ez mennyire realitás? Említettem már itt azért a politikai viszonyokat is, ugye az orosz-fehér orosz csapat, hogy nincs ott.
Nekem meggyőződésem, hogy nagyon sokat fejlődtünk. Amit szerintem sokan elfelejtenek, hogy nyilván a többi csapat sem állt egy helyben. Tehát, hogy ez ugye egy azért nagyon nehéz kérdés, vagy nagyon nehéz előrébb lépni, mert hát nyilván mindenki szeretne előrébb lépni, és mindenki próbál tanulni a hibáiból, fejleszteni a képzést, a kiválasztást.
Minél többet megfelelő... ott lenni a világelitben, most a szlovénok is bennmaradtak, azt ne felejtsük el, és ők is lehetnek ugyanennek a helyzetnek a nyertesei, hogy nincs se Oroszország, se Fehér Oroszország, és miért nem maradjanak bent?
Abszolút. Úgyhogy mindenképp ez egy nehéz kérdés. Én úgy gondolom, hogy ha ugye minden körülményt figyelembe veszünk, akkor ez most reális, ahol vagyunk. Azt nem mondom, hogy a kazak válogatottat 10-ből 10-szer megverjük, de azon a mérkőzésen egyértelműen jobbak voltunk, vagy azt tudjuk mondani, hogy nem csak az eredmény volt. Tehát, hogyha mondjuk szembeállítjuk... most így hirtelen nem jut eszembe, de legyen mondjuk akkor ez a szlovák mérkőzés, amiről beszéltünk, amit mi játszottunk,
a 2009-es.
Ahol egy szoros eredmény volt, ott mondjuk nem nyertünk, de egy szoros eredmény volt, akkor ott egy teljesen alárendelt szerepet játszottunk, kontrákra építettünk, és akkor abból a kevés lehetőségből sokat sikerült értékesíteni, és emiatt egy jó szoros mérkőzés sikerült kialakítani. Ezzel szemben a mai magyar jégkorong válogatott, például tavaly Kazaksztán ellen úgy tudott nyerni, hogy dominált. Nem mondom, hogy 60 percen keresztül, de a mérkőzés nagy részében dominált, és hogyha rendesen kielemezzük mind a két mérkőzést, akkor azt tudjuk mondani, hogy a statisztika alapján is egy megérdemelt győzelem. Na most én úgy gondolom, hogy ha ezt a kettőt mérlegre rakjuk, akkor ez óriási különbség ez a kettő, függetlenül az eredménytől. Tehát, hogyha mi mondjuk valamilyen módon meg tudtuk volna verni Szlovákiát, akkor most rettenetesen büszkék lennénk, de ezeken a tényeken ez nem változtat. És emiatt mindenképp azt mondom, hogy sokat léptünk előre. Ha megnézem, ugye akkor külföldi szakemberek voltak, nagyon nagy tudású külföldi szakemberek voltak, és én most megmerem azt kockáztatni, hogy most magyar szakemberek dolgoznak túlnyomó részt, vagy hát lehet, hogy teljes...
Gergely, ugye nagyon hosszú idő után az első magyar szövetségi kapitány, de a stáb is hemzseg a magyaroktól. Szilassi Zoltán, Kis Dávid, és elnézést, akit kihagyok.
Igen, mert ugye szerencsére ez nem egy rövid lista, de hogy azt mondom, hogy ők, én meg nem kockáztatni, hogy most szakmailag magasabb színvonalat képviselnek, mint amit annak idején nálunk a külföldi szakemberek képviseltek.
Csak tehát mondok még két nevet, hogy azért ne sértődjön meg mindenki, Tokai Viktor, Bartalis Balázs, és akkor még mindig kimaradnak nevek.
Igen, igen, abszolút, abszolút. Úgyhogy ezek mindenképpen értékelendők, mindenképpen mondhatjuk, hogy előrébb léptünk. De akkor térjünk vissza megint a realitáshoz. Azért azt nem mondhatjuk, hogy azok a csapatok, amelyek ott az A csoport végén és a divízió egy elején vannak, hogy azok közül bárkit mi 10-ből 10-szer megvernénk.
Sőt, ott van Dánia. Ugye most a felkészülési meccsen is játszottunk velük. Egész szoros meccs volt sokáig, de hát a dánok olimpián jártak. VB-n elődöntőben jártak.
Azért mondom, tehát hogy értem, igen, 15 évvel vagy 20 évvel korábban játszottunk együtt a Div 1-jába, de hát, hogy
azért... Nekik hány NHL játékosuk van azóta?
Így van, így van. Tehát, hogy ezt ugye nézzük reálisan, és akkor, hogyha ugye ezeket a csapatokat itt próbáljuk listázni, ugye a szlovén, az osztrák, a francia, az olasz, a német, a dán, a kazak, a fehér orosz talán egy picivel előrébb is jár, de ugye most ők nincsenek is benne a rendszerben. Tehát, hogyha ezeket a csapatokat itt listázzuk, azért itt azt nem mondhatjuk, hogy ezeknél jobbak. Egyiknél se tudjuk azt mondani, hogy jobbak vagyunk. Szerintem, ha már ezek közül értékelve a leggyengébbel 10 mérkőzésből 5-5 győzelem születik, lehet, hogy azzal is már elégedettek lehetünk. Ebből kifolyólag annak van realitása, hogy mi időnként az A csoportban legyünk. Hogy folyamatosan ott legyünk, szerintem ebben a pillanatban annak még mindig nincsen realitása. Ugyanakkor most egy jó lehetőség van előttünk, ugye azzal, hogy talán így fejből Ausztria és Anglia.
Így van.
Van velünk egy csoportba.
Ráadásul a finnek elleni nyitó meccs után rögtön másnap jönnek az osztrákok, az egy nagyon nehéz meccs lesz. Van mit törlesztenünk az osztrákoknak olimpiai selejtezőn, és 23-ban a VB-n is. Már a kezünkben után volt 3 gólos előnynél a meccs, aztán mégis a meccs második felét megfordították, tehát kiegyenlítettek és összesítésben nyertek, ugye büntetőlövéssel, vagy szétlövés után. Szóval, és a britek ellen, akik azért inkább foghatóak. De hát, ha az osztrákok egy kicsit nagyképűek lesznek, bár szerintem épp már korábban bebizonyították, hogy azért tartanak tőlünk, és le is tudnak, tehát nem le tudnak győzni, nem néznek le bennünket annyira.
Abszolút, ez is amúgy most, hogy így mondod, ha visszakanyarodok a korábbi pontokhoz, régen még előfordult az, hogy minket lenéztek, és
hát a szlovákok ott biztos.
Megtették ezt a szívességet nekünk, hogy lenéz. Hát ilyen ma már nincs. Tehát, hogy most már azért annyira sikerült fölkerülnünk a térképre, hogy szerintem nincs olyan csapat, aki lenézne minket. És igen, talán reálisan azt mondhatjuk, hogy az angolokat meg kellene vernünk, de megint csak visszakanyarodok oda, hogy azt nem tudjuk kijelenteni, hogy őket biztos megverjük.
10-ből 10-szer nem valószínű, hogy megverjük őket.
Ne, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Tehát azért, hogyha megnézzük a utolsó pár évben elért sikereiket az angoloknak, meglepően jó eredményeik vannak, és nagyon nehéz ellenük játszani, nagyon jól szorosan védekeznek, és jól használják ki az erősségeiket, úgyhogy talán most egy hajszállal nagyobb esélyünk van, mint bármikor, De hát ugye ez a szépsége is a sportnak, hogy elkönyvelni ezt nem tudjuk előre.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Horváth Andrástól, a korábbi 225-szörös válogatott jégkorongozót hallották. Itt a Nemzeti Sportrádióban Virányi Zsolt búcsúzik.
Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A női kézilabda